Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
A román jogállamiság helyzete is napirendre került az Európai Parlamentben. Legutóbb most szerdán. Követheti-e Bukarest, Varsót és Budapestet? Hamarosan erről hallhatnak. De előtte a gazdaságról, pontosabban az olasz kormány gazdasági előrejelzéseiről, amely alaposan megizzasztotta Európát. Csak egy összehasonlítás. A magyar államadósság a GDP 70%-a körül van, az olasz pedig meghaladja a 130-at. Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem.
Olaszország már nem Görögország. Már a görög válság idején is látni lehetett, hogyha az egyik tagországban, amelyik ráadásul az Euróban is tag, a gazdaságpolitika nagyon a feje tetejére áll, és a piac rájuk száll, és közel kerülnek egy államcsőt lehetőségéhez, akkor jól lehet Görögország csak az EU GDP-nek 2%-át jelentette. A következmények azok egységes piacon és az Euróban összenőtt tagországi gazdasági kölcsönös érdekek folytán mindenkit érintenek. Olaszország sokszorosa Görögországnak, az Eurózóna harmadik legnagyobb gazdasága, miközben tudni lehet, hogyha például az ottani adósságállomány halmaza bedőlne, és az olasz kormányt, az olasz kincstárt ki kellene menteni, akkor több mint 2000 milliárd eurónyi kitettségről lenne szó, ami forintba egyszerűen kifejezhetetlen már. Most mindezeket, ha összerakjuk, akkor minimum két dolog jól látszik. Egy olasz válság, ha az olaszok komolyan bajba kerülnek, mindenképpen segítségnyújtást tenne szükségessé a többi ország részéről és a közös büdzsé részéről, aminek a mértéke ma egyszerűen kezelhetetlennek tűnik. Nem lehetne annyi pénzt összerakni, nem volnának képesek annyi pénzt összerakni a tagországok és a közös büdzsé, ami hirtelen elég lenne. A másik pedig, hogy oly mértékű az összefonódás az olasz bankokkal, az olasz gazdasággal, a többi ország kitettsége az olasz érdekeltségekkel, hogy egy olasz belőrés ilyen Lehman Brothers szintű dominódőlést idézne elő az összes többi tagország.
De ugye az uniós szint az a 3%, tehát hogy a költségvetési hiányt mindenki tartsa 3% alá. Na most a riadalmat az okozta néhány nappal ezelőtt, hogy a hazai össztermék, tehát a GDP-t 2,4%-ában szabta meg a deficitet a következő 3 évre, és mondhatjuk ezt, hogy ez még bőven 3% alatt van, és ez nagyon jó. Viszont az előző kormány, tehát az előző olasz kormány 2019-re mindössze 0,8%-ot vállalt, tehát ez megháromszorozódott, ez az előrejelzés. Ez a szám, tehát a többszöröse okozott riadalmat, vagy pedig, amiről az előbb is beszéltél, hogy az alapok nem biztos, hogy eléggé stabil.
Az olasz gazdaság általában nagyon nehéz helyzetben van. Lejtmenetben van már több mint 10, most már igazából 15 éve. Folyamatosan szorul a piacokról, csökken az exportja, alig van gazdasági növekedés, tömegével mennek csődbe, tönkre, helyi vállalkozások, késnek a visszafizetések, a fizetési teljesítés határidők kitolódnak, és millió egyéb probléma van, úgyhogy általában az olasz gazdaság nehéz helyzetben van. És ilyen szempontból válik aztán érdekessé az, hogy a legnagyobb olasz probléma, hogy tudni, az olasz állam ezt a lejtmenetet az elmúlt másfél-két évtizedben már jó ideje részben külső hitelfelvételekkel is finanszírozta. Magyarul, hogy az olasz költségvetés és az olasz állam mérhetetlenül el van adósodva, a görögök után a második a legnagyobb ennek aránya, a GDP több mint 130%-a, egész pontosan 131. Na, ez kezelhetőség szempontjából válik kérdésessé akkor, amikor a gazdaság gyenge, beteges állapotban van. A Maastricht kritériumot említettük az előbb, a 3%-os költségvetési hiányt valóban nem éri el, még a 2,4% sem, de nem volt véletlen az előző kormány csak 0,8%-os bevállalása, hiszen ha ilyen magas az adósság, a Maastrichti kritériumi 60% helyett több mint a duplája, akkor valahol időközben elő kell teremteni a forrását az adósság visszafizetésének.
Gyuri, lehet erről a szerkezetről valamit tudni? Tehát, hogy az adósságnak milyen a szerkezete, milyen a külső meg a belső adósság?
Mind a kettő magas, ezt teszi még veszélyesebbé az olasz helyzetet. Tudnék, nagyon kevés olyan ország van, ahol a külső és a belső adósságállomány egyszerre magas. Ez megint sokak szerint összefügg valahol a olasz úgynevezett lejtmenettel. Sokan erre azt mondják, hogy az olasz gazdaság és a viszonylag jobban élő olasz vállalkozói, valamint fogyasztói réteg, ami azért ma még jelentős Olaszországban, az elmúlt másfél évtizedben tulajdonképpen a korábbi gyapjakat nyírta le, és nem igazán termesztett újra. Magyarul a fogyasztók és a vállalkozók is egyre inkább részben saját hitelekből finanszírozták magukat, mint hogy az állam pedig külső hitelfelvételekből is finanszírozták magukat. Na most az, hogy ebből valaki kilábalja, elkezdje visszafizetni az adósságot, ahhoz új források. Ennek az új forráshoz pedig új teljesítő képesség kell. Ennek a jelei nem látszanak, viszont ha emellett még a költségvetési hiány több évre tartósan relatíve magas marad, mert azért több éven át 2%-on felüli költségvetési hiány tovább termeli, tovább görgeti a meglévő gazdasági feszültségeket és elmaradásokat, az együttesen okoz feszültséget, és együttesen váltja ki azt a reakciót, hogy rájuk szólnak. Figyelmeztetik őket, ha ők maguk belülről nem éreznék, hogy ez a képlet hosszú távon így fenntarthatatlan.
Az olasz kormány megalakulása előtt, illetve megalakulását követően is napirendre került az egyik koalíciós pártnak az a nyilatkozata, mely szerint kilépnének az eurozónából, visszatérnének a lírára. Ez még tartja magát, ez a kijelentés, vagy mekkora ennek a realitása?
Ez a választási időszakban, a választási kampány időszakában, annak is inkább a korábbi, korai és nem feltétlenül a utolsó periódusában hangzott el néhányszor. Majd utóbb szép csendben elhallgatták és levették a napirendről. Pontosabban felváltott egy olyan jelenleg, ha úgy tetszik, hivatalosnak tekinthető olasz kormányzati retorika, hogy szerintük az euró egy hibás projekt, olasz gazdaság számára szerintük kifejezetten kártékony, de a jelenlegi piaci gazdasági helyzetben egy hirtelen szakítás még nagyobb gazdasági károkat okozna az országnak és a költségvetésnek, tehát egyelőre nem forszírozzák. Nem forszírozzák azért sem, mert hitük szerint az euró egyébként is el fog lehetetlenülni, meg fog szűnni, csak ki kell várni. Tehát magyarul a politikai...
Azért ezek a nyilatkozatok azért nem tesznek jót nagyon a gazdaságnak, illetve az eurónak, nem?
Ez már attól is függ, hogy ki mondja. Tehát ilyenkor azért mindig beárazzák az üzenetet is, meg azt is, hogy aki mondja, milyen pozícióban van, és mennyire képvisel tendenciájában és hatóerejében nagy tömegerejű politikai véleményt, vagy mennyire tekinthető olyan szélsőségnek, amitől még nem feltétlenül fordulnak meg ténylegesen a folyamatok. Úgy tűnik, hogy egyelőre ezt betudták néhány szélsőséges politikai irányzatnak ezt a véleményt, ami történetesen ma Olaszországban kormányzati pozícióban van, de ami mögött tudni lehet, hogy például az olasz gazdaság nem feltétlenül támogatja ezt. Sokan azt gondolják például, hogy az, hogy a új kormány, az új olasz kormány szemben az előző ígéreteivel visszatáncolt ettől a nagyon erőteljes eurótagadó retorikától, az éppen az Északi Liga esetében abból is fakad, hogy az észak-olaszországi erőteljesen Európai Uniós gazdasági folyamatokba integrálódott gazdag vállalkozói, nagyüzemi, gyakran multinacionális tőkéskör, hogyha nem akarjuk nevezzük így, az nagyon is érdekelt abban, hogy az euró fennmaradjon, illetve rengeteget veszítene, hogyha az euró egyik napról a másikra eltűnne. Tehát a kormányt kövezők saját gazdasági környezet sem feltétlenül pártolja őket, és ennyiből, ha ők mondanak is ilyet, pláne hogyha részben azért visszatáncolnak, illetve átfogalmazzák, az még önmagában nem jelent közvetlen piachatással bíró esemény.
Az olasz gazdasági folyamatokat befolyásolhatják-e, pontosabban hatással lehetnek-e rá az európai parlamenti választások a jövő májusi?
Én megfordítanám, a jelenlegi félelem az, hogy az olasz belpolitika, gazdaságpolitikai uzakodás, illetve ennek európai uniós lecsapódása lehet hatással közvetve vagy közvetlenül az európai választásokra, minimum az olaszországi választásokra, az olaszokhoz hasonló testvérpártok politikai esélyeire. A mostani húzakodásnak van egy olyan összetevője is ugyanis, hogy ha túl magasra teszik a költségvetési hiányt, tehát a nagyon magas állami eladósodottsággal együtt, bizottsági szempontból fenntarthatatlannak minősítik ezt a helyzetet, és tegyük hozzá nem csak a bizottsági. A lényeg az, hogy a többi tagország is, végülis a pénzügyminiszterek ítélkeznek, és egy holland pénzügyminiszter szemében elfogadhatatlan, vagy egy német szemében elfogadhatatlan, a szerintük túlzottan megengedő fegyelmezetlen olasz költségvetési politika. Szóval, hogy ez a hiány túl magas, akkor óvatlanul, hogy előbb-utóbb megjelennek azok a brüsszelinek apostrofált figyelmeztetések, amik nem feltétlenül brüsszeliek, a többi tagország, a pénzügyminiszteri tanács intheti arról Olaszországot, hogy ez nem fog menni, ekkora költségvetési hiányt nem tud tolerálni, az euró egészségességét megőrizni akaró közös politika, tehát hogy tetszik, beavatkoznak az olasz politikában. Na most erre volt már egy olyan előzetes reakció éppen Matteo Salvini részéről, tehát a miniszterelnök helyettes részéről, hogy ha lesz is ő által brüsszelinek nevezett retorzió vagy korrekciós követelés, ők azt nem fogják figyelembe venni. Na ez már egy magasabb szintre emeli a játékot, mert ez felveti azt, hogy az euró egyik meghatározott tagállama látszólag egyelőre még csak ígéret formájában arra készül, hogy ignorálja a közös eurót üzemeltető menedzselő szabályokat, mi több ignorálni akarja az euró felügyelő közös döntéshozatali szervek döntéseit is, ahol már kezdünk belecsúszni abba a példába, mint ami a lengyeleknél van a jogállamisági vitánál, elismeri egy tagállam a közös rendszerek illetékességét abban, hogy most jelen esetben makrogazdasági kérdésekben rájuk szóljanak. Ez a húzalkodás a közösségi folyamatokkal és mechanizmusokkal szembeni nemzeti ellenállás viszont már átvezet az európai választási kampány egyik fontos témakörére, és hogy ez hogy végződik, annak igenis hatása lehet általában a választások alakulására is.
Fóris Györgyöt a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.